Sámuel első könyve 18. részéből az első négy verset.
Miután véget ért a beszélgetés Saullal, Jónátán lelke összefolyt Dávid lelkével. Úgy megszerette őt Jónátán, mint önmagát. Saul pedig magához vette őt azon a napon, és nem engedte, hogy visszatérjen apja házába. És szövetséget kötött Jónátán Dáviddal, mert úgy szerette őt, mint önmagát. Levette Jónátán a köppenyét, és Dávidnak adta, sőt a ruháját, meg a kardját, az íját és az ödét is.
Válaszoljuk Isten szavára imádságba. Áldott légy, Urunk, hogy szólsz hozzánk. És nem csak a templomban, hanem minden nap. Minden helyzetben. Ha rád figyelünk, folyamatosan tanácsolsz minket. Intesz, vagy vigasztalsz. Erőt adsz. Feladatokat, küldetést. Áldott légy, Urunk, hogy közösségben lehetünk veled. Így köszönjük meg az elmúlt hetet is, minden percet, amit veled tölthettünk. Te mindig velünk voltál, amikor mi is érezhettük, hogy együtt vagyunk. Amikor mi is kitárhattuk szívünket hálaadásban, vagy könyörgésben, vagy bűnvaló imádságban. Köszönjük, hogy beszélgethettünk a hét minden napján. Köszönjük a heti igéket, amelyeket olvashattunk, hallhattunk, megbeszélhettünk, vagy amelyek eszünkbe jutottak életünk egy-egy fordulóján. És köszönjük ezt a minősített alkalmat, hogy most együtt barátainkkal, testvéreinkkel, a te népeddel megállhatunk előtted, és kérhetünk, hogy szólj hozzánk, hogy taníts minket a te utadra. Nem csak a legnagyobb dolgokra, hanem a kis dolgokra is. Hogy a hétköznapok, a mindennapok a te jelenlétedben és a te áldásoddal mehessenek végbe. Szólj hozzánk, és készíts helyet ígérnek a mi szívünkben. Amen. Ige hirdetésre készülve, helyünket elfoglalva, a 174. dicséretet énekeljük, Atya, Fiú, Szentlélek,
hogy Saul kivonult ellene, és az életére tör, Zif pusztájában az erdőségbe vette be magát Dávid. Ekkor elindult Jónátán, Saul zia, és elment Dávidhoz az erdőségbe, és erősítette az Istenbe vetett bizalmát. Mert így szólt hozzá. Ne félj, nem ér utol apámnak Saulnak a keze. Kelete Izrael királya, én pedig a második ember leszek melletted. Apám, Saul is tudja, hogy így lesz. És szövetséget kötöttek egymással az Úr színe előtt. Dávid az erdőségben maradt, Jónátán pedig hazament.
Kalauzunk szerint Sámuel első könyvét olvasva kirajzolódik előttünk az Ószövetség egyik legnemesebb lelkű, legrabonszenvesebb alakja, Jonatán. Nem volt annyira sok oldalú tehetség, nem volt olyan nagy formátumú ember, mint Dávid, de a maga nemében áttekinthető, egyértelmű, tisztább volt az élete, mint Dávidénál is. Jonatán kiváló harcos volt, szüleinek engedelmes gyermeke, aki a szülők iránti tiszteletet a legkritikusabb helyzetekben is megtartotta, gyakorolt. Jonatán józan gondolkodású, minden szélsőségtől, pillanatnyi hangulatok befolyásától mentes, békeszerető ember volt, és igaz barát. Ebből a sok tulajdonságból most csak egyet szeretnék kiemelni, és ezzel foglalkozni mai igénk és egy később olvasandó napi ige alapján, Dávid és Jonatán barátságával. A barátság általában spontán módon születik, de a barátság fenntartása már tudatos tevékenységet, odafigyelést kíván, és ezért érdemes foglalkozni Jonatán példájával, mert mondom, van a barátságban, a mi baráti kapcsolatunkban is egy olyan dimenzió, ami nem spontán módon, nem önmagától következik, hanem amire oda kell figyelnünk, és érdemes odafigyelnünk. Így nézzük tehát Jonatán és Dávid barátságát, melynek történetét olvassuk majd most sorban, a napokban. Ebből a történetből az első jelenetet hallottuk az előbb felolvasott igében, barátságunk kezdetét, és az utolsó jelenetet a másodszor felolvasott igében, amikor elbúcsúznak egymástól, és többé nem találkoznak. Jonatán és Dávid barátságából négy mozdulatot szeretnék kiemelni, amelyek úgy érzem minden barátságra, tehát a mi baráti kapcsolatainkra is érvényesek, illetve tanulságra szolgálhatnak. A legelső, hogy ez a barátság is spontán módon született. Tehát Jonatán nem kereste a barátját, hanem kapta, fölismerte, megtalálta. A barátságok mindig spontán módon születnek. Az ember egyszer csak észreveszi a közös vonásokat, azt, hogy egy csavarra jár az eszünk, egyféleképpen egy ügyért dobog a szívünk, az, hogy hasonló az értékrendünk, az, hogy tudunk egymással beszélni, ugyanazokért a dolgokért lelkesedünk, és ugyanaz szomorít el bennünket. Fölismerjük egymásban önmagunk mását, mégpedig kölcsönösen. Így születnek a barátságok, így született Dávid és Jonatán barátsága is. Az ő barátságuk akkor született, amikor Dávid legyőzte Góliátot, és utána Saul az udvarába fogadta. Addig is ott volt már időnként Dávid, amikor Saulra ránehezedett a búskomorság, a depresszió, akkor Dávid a lantjátékával igyekezett azt enyhíteni, de aztán mindig hazament. Most pedig a házába fogadja Saul király a fiatal Dávidot, az ifjú hőst, Góliát legyőzőjét, és beállítja maga seregébe katonának, majd szakaszvezetőnek, majd egyre nagyobb csapatok vezetőjének, és feleségül adja hozzá az egyik lányát, nem azt ugyan, akit először ígért, azt másnak adta oda Saul, nyilván politikai okokból, hanem azt a lányát, aki megszerette Dávidot és szívesen ment hozzá, és kérte, hogy a felesége lehessen. Mikal, Saul lánya lett Dávid felesége. Ott van tehát Saul udvarában, és Saul fia, Jonatán, a legidősebb fia, fölismeri Dávidban önmaga mását. Úgy szerette, mint a saját lelkét, olvassuk az eredeti szövegben, nagyon jó értelem szerinti fordításban, az új fordításunkban így, hogy úgy szerette, mint önmagát. Igen, Jonatán is bátor harcos volt. Ő volt az, akire rábízta az apja a 3000 válogatott legényből, az ezret, az egyik ezret, hogy védjék Gibeát, a királyvárosát. A másik 2000-rel Saul ment el harcolni. Jonatán azzal kezdte, hogy az előre nyomuló ellenségnek, a filiszteusoknak az oszlopait, tehát a felség jeleit lerombolta Gibeát. Aztán a filiszteusok elleni harcban volt egy nagy, egy bátor hőstette, amit külön följegyez a Biblia. A fegyver hordozójával fölkapaszkodott egy sziklára, és a filiszteusok előőrsét megrémítette, és ketten levágtak 20 embert. Ezzel olyan zavart támasztottak, hogy aztán Saul is megindulhatott a seregével. Aztán előbújtak a rejtek helyről, a filiszteus háborúk miatt elrejtőzött izraeliek, úgyhogy a filiszteusok azt vették észre, hogy mindenhonnan körül vannak véve, és fejvesztve menekültek. Jonatán bátor harcos volt, és most fölismer Dávidban egy hasonlóan bátor, fiatal harcost, aki kimer állni a hatalmas termetű, óriás bajvívó Góliát ellen, és legyőzi őt. Együgyért harcolnak. Védik a filiszteus támadások ellen a maguk népét, az Isten népét. Fölismeri a harcos társat Jonatán Dávidban, és fölismeri a hozzá hasonló gondolkodású, tiszta szándékú, az Isten ügyéért minden áldozatra kért embert. És oda megy hozzá, és a barátsága jeléül leveti a köpenyegét, átadja Dávidnak. Legyen a tiéd. Majd a felső ruháját, aztán a kardját, íját átadja Dávidnak, legyen a tiéd, harcolj ezzel, mert neked most még nincs fegyvered, de legyen ez a tiéd, jobb kezekben lesz, mint nálam. És végül odaadja az övét, ami a legszemélyesebb kornia volt, így kötöttek szövetséget. Tehát fölismerték egymásban a testvért, az Istentől küldött segítséget, barátot, és jelét adták ennek a fölismerésnek. Így kötöttek szövetséget. Azóta is hasonlóképpen születnek a barátságok, hogy fölismerjük egymásban a saját magunk mását. Fölismerik a kisgyerekek a játszópajtásban, az óvodában, majd az iskolában, a diáktársakban, a munkatársakban. Fölismerjük egyben-egyben, hogy lám, ez is pontosan úgy gondolkodik, úgy érez, mint mi. Aztán barátságok születnek kirándulások, vagy közös üdülések alkalmával. A szolnoki gyülekezetünkben volt egy idős házas pár, amelyik a legutolsó esztendőkig tartotta a kapcsolatot egy olyan házas párral, akivel véletlenül jöttek össze egy szakszervezeti üdülőben, de már az első este olyan jó beszélgetésük volt, aztán minden este keresték egymás társaságát, és végül ez a barátság az üdülő hét letelte után tovább folytatódott évtizedeken át, szinte életük végéig. Más hasonló példákat is tudnék mondani. Vagy ahogy horgásztársak, vagy sporttársak, vagy énekkari társak, vagy szomszédok fölismerik egymásban azt, akinek hasonlóan dobog a szíve. Ez úgy adódik, vagy nem adódik. Ezt nem lehet megszerezni, megfizetni, megvásárolni, nem lehet kikényszeríteni, neki provokálni nem lehet. Ez Isten ajándéka, ez a barátság. Vagy kapjuk, vagy nem kapjuk most. De ha kapjuk, akkor nagyon meg kell becsülni, mert Istennek ez egy nagyon nagy ajándéka. Nagyon sok ilyen ifjúkori barátság egy életen keresztül tart. Ebből a barátból nem is kell sok. Tulajdonképpen egy is elég, vagy kettő, vagy maximum három, akikkel úgy rendszeresen tudjuk ezt a kapcsolatot ápolni, nem is bírunk többet. Lehet aztán ilyen barátság időskorban is, néhány ilyen eset is jár az eszemben, mikor az idős szülők elköltöztek az addigi lakóhelyükről, vagy szolgálati helyükről, új emberek közé kerültek, új közegbe, és ebben az új közegben életünk utolsó szakaszában fölismerték valakiben a társukat, az Istentől kapott segítő társat, a barátot. Vannak ilyen öregkori barátságok, amelyek bearanyozzák egy-egy család életét. Önkéntelenül mondtam, de tudatosan is vállalom, hogy a barát az Istentől küldött segítőtárs. A Bibliában ezt a fogalmat, hogy segítőtárs, először Éva teremtésekor olvassuk. Ádámnak Isten adott egy segítőtársat a feleségében, aki egyben az első számú barátja is lett. Igen, a dolog természete az, hogy a gyerekkori barátságokat tulajdonképpen fölváltja egy jó házasságban a házastársal való baráti kapcsolat, beszélgetős kapcsolat, lelki kapcsolat. És ez egy életen keresztül tart. Elmondhatom, hogy nekem is az első számú barátom a feleségem. Így figyeljük majd tovább ezt az igét, tehát amit Dávid és Jonatán barátságából leszűrhetünk tanulságul, az nem csak a szoros értelemben vett barátságra, egyneműek barátságára érvényes, hanem a házastársi kapcsolatra is. Érvényes arra a szövetségre, amit az Istentől kapott segítő társal kötünk, miután fölismertünk benne a magunk mását. A következő dolog, amit szeretnék aláhúzni Dávid és Jonatán példájában, hogy spontán módon jött létre a barátságuk, de aztán ezt tudatosan ápolták. Hogy Dávidnak ez a nagylelkű ajándékozása még úgy magától jött, és talán utólag gondolta meg, hogy mit is csináltam, hogy mindenemet odaadtam neki, vagy pedig már tudatosan, hogy odaadom a ruhámat, odaadom a fegyveremet, szövetséget kötünk. Ezt nem tudjuk eldönteni. De azt tudjuk, hogy a továbbiakban is ápolták ezt a barátságot. Keresték a találkozás alkalmait, kiöntötték a szívüket egymás előtt, teljes bizalommal, jó hiszeműséggel, a másik megbízhatóságát nagyon komolyan véve, lehetetlen, hogy visszaéljen a bizalmammal. Ilyen egyre mélyülő, őszinte bizalmi kapcsolat alakult ki közöttük, megosztották egymással a titkaikat, és kölcsönösen többre tartották egymást önmaguknál. Érdekes, hogy ez mind a kettőjük esetében így volt. Először Dávid érezte megajándékozva magát, hogy a király fia a barátságába fogadta. Aztán többször is tapasztalhatta Dávid, amikor Saul féltékenysége miatt életveszélybe került és menekülnie kellett a királyi udvarban levő otthonából, úgy szöktette meg a felesége, mert Saul meg akarta ölni, akkor is élvezhette Jonatán utána nyúló, őt számon tartó, tájékoztató segítő barátságát. Jonatán utána ment és beszélt. És tájékoztatta mindig arról, hogy hol tart a dolog, mire vigyázzon, mit csinálja. Dávid tehát úgy érezte, hogy ő nyert többet, és ezért mondta is Jonatánnak, hogy nem is tudom, hogy hova tegyem ezt, hogy a te szolgád, mondja Dávid Jonatánnak, hogy a te szolgád ilyen jótéteményben részesülhet. Amikor az életveszély odáig nőtt, hogy Dávidnak bújdosnia kellett, hol itt, hol ott az országban Saul elől, Jonatán akkor is utána megy, erősíti, és akkor Dávid egy történet végén olvassuk, hogy háromszor meghajol előtte, ahogy a király előtt szoktak. Jonatán, aki király lett volna Saul után, de ő tudta, hogy nem őt választotta Isten királyjá, nem is érhette meg a maga esetleges királyságát, meghalt. Jonatán, aki mégis a trónra az első számú esélyes volt, az igazi trónörökös. Jonatán megéri, hogy Dávid, akiről tudta, hogy az Isten választotta ő, és majd ő lesz a király, háromszor meghajol előtte. Dávid királyként tiszteli Jonatánt. Aztán Jonatán is átéri, hogy Dávid segít rajta. Jonatán is átéri, hogy Dávid őszinte barátságába fogadja, jót akar neki, hallgat rá, mindenben követi a tanácsát, és nem akarja semmi esetre se lehetetlen helyzetbe hozni. Amikor Jonatán azt mondja, hogy tudom, te leszel a király, és én a második ember leszek talán melletted, Dávid ezt egészen természetesen tartotta. És hát valóra is váltotta. Ez a hűség, amit Dávid érzett Jonatán iránt, tovább tartott, mint Jonatán élete. Jonatán ugyanis el kellett, hogy szakadjon Dávidtól, Saul féltékenysége miatt. Dávid bujdosik az országban, és majd akkor jön elő igazán, mikor Saul elesik a csatában. Saullal együtt esik el Jonatán, aki ott marad az apja mellett, és harcol. És akkor Saul úgy siratja el Jonatánt, hogy a sirató énekét nemzedékről nemzedékre tanították Izraelben. Így sirassátok el a barátaitokat. Aztán Sault és Jonatánt, meg a testvéreit, a filiszteusok, mikor győztek, meggyalázták. A holttestüket kifüggesztették Bécseán vár falára, szégyen szemre. A Jábés gileádiak, akik sokat köszönhettek Saulnak, éjszaka lelopták a falról, elégették, és a csontjait tisztességére eltemették. Dávid aztán később a Jábés gileádiaktól elhozza Saul és Jonatán csontjait, és gondoskodik arról, hogy a családi sírban legyenek eltemetve, az ő saját családi sírjukban. Aztán egyszer azt kérdi Dávid, mikor már átveszi a hatalmat, és rendet teremt az országban, azt kérdi egyszer, hogy maradt-e valaki életben Saul családjából, aki iránt hűséggel tartozom Jonatánért. És akkor közlik vele, hogy Jonatánnak van egy Béna Bicebóca fia, Mefibósett. Mefibósett 5 éves volt, amikor az a bizonyos nagy csata zajlott Izrael és a filiszteusok között, amelyben Saul is elesett, meg a fiai is. És amikor ennek hírét hazavitték, a dajka rémülten elkezdett futni a kisgyerekkel, és elejtette. És ettől életére megbénult a kis Mefibósett. Hát ő él, mondták Dávidnak. És akkor Dávid előkerít valakit, a család vagyonkezelőjét, Saul házából, Cibát, és azt mondja, hogy visel gondját továbbra is a család vagyonának, és legyen annak a jövedelme Mefibóseté. Magát Mefibósetet pedig meghívja Dávid Jeruzsálembe, és a saját családjába fogadja, és a saját asztalához ülteti. Később, amikor Dávid ellen föllázad a fia Absalom, és Dávid menekülni kénytelen Jeruzsálemből, a menekülő Dáviddal találkozik ez a Cibá, és azt mondja neki, hogy uram, én a te pártodon állok, és hoztam neked és legényeidnek enni és inni valót, fogad szeretettel. A jószágot, az enni valót, a port, legyen a tietek. Hol van Mefibósett? Kérdezi Dávid. Hát ő Jeruzsálemben maradt, mert azt mondta, hogy most áll bosszút az Isten Saulért és háza népéért, most fizet meg Dávidnak, hogy elvitte a trónról. Ennyi, mondja Dávid, ez nagyon nem szép tőle. Akkor legyen a család vagyona a tied. Később jön rá Dávid, hogy Cibá a család vagyonát szerette volna megszerezni, és nem volt igaz, amit mondott. Mikor vége a Absalommal való küzdelemnek, és Dávid visszakerül Jeruzsálembe, újra elfoglalja a trónt, ott találja a szerencsétlen Mefibósetet Jeruzsálemben. Aki el sem mozdult onnan, de nem azért, hogy király legyen, hanem mert béna volt. És annyira szerette, tisztelte Dávidot, hogy attól kezdve, hogy Dávid menekülni kénytelen Jeruzsálemből, nem gondozta magát, nem borotválkozott, nem vágta a haját, nem vett magára új ruhát, Ez a szerencsétlen ember ott böjtölve, összetörten várta, hogy hát, ha mégis visszajön Dávid. És amikor meglátja Dávid, akkor azt mondja, hogy tévedtem, tiéd lesz a család vagyonának a fele, hát a felét már adjuk meg Szibának, nem lesz rá szükséged, de maradsz itt nálam, itt az asztalomnál. Később Dávid egy bizonyos ügy kapcsán kénytelen kiszolgáltatni Saul megmaradt rokonságát bizonyos bosszúálló köröknek, a történetet most nem részletezem, de ebből kiveti meg Zsibósetet. Őt nem szolgáltatja ki Jonatánért. A barátságuk túlélte az életük idejét, a következő nemzedékben folytatódott. Igen, az igazi barátság az megmarad, hogyha ápolják, ha komolyan veszik, és öröklődhet a következő nemzedékben is. Hálát adok Istennek, hogy vannak ilyen barátaink, akikkel iskolás korunk óta, vagy teológus korunk óta, vagy első szolgálati helyünk elfoglalása óta tartjuk a kapcsolatot a mai napig. És hálát adok Istennek, hogy a családunkban ez is ismerős, hogy öröklődik ez a barátság nemzedékről nemzedékre, hogy a szülők baráti kapcsolata megy tovább a gyerekek baráti kapcsolatában. Óriási ajándéka ez Istennek. Csak meg kell becsülni. Csak ápolni kell, csak keresni az alkalmat a találkozásra, és újra meg újra jelét adni annak, ha nem is vagyunk együtt, hogy gondolunk egymásra, szeretjük egymást. Így jutunk el a harmadik üzenetig, hogy a barátságnak vannak próbái, amikor egymástól távolra kerülünk, vagy amikor az egyikünk bajba kerül, vagy amikor két malomkő közt őrlődünk. Hát erre is látunk bőven példát Dávid és Jonatán barátságában. Kénytelenek megválni egymástól, noha együtt éltek és élhettek volna ott a királyi udvarban, és együtt harcolhattak volna egy seregben, ha ez a szerencsétlen beteg lelkű Saul nem lesz féltékeny Dávidra és nem tör a vére. De így történt. Dávidnak tehát menekülnie kell, és megszakad a folyamatos kapcsolatuk, találkozásuk. De ahogy olvastuk, amikor meghallotta Jonatán, hogy Dávid hol tartózkodik, kilopózkodott hozzá, utána ment, beszélgetett vele, és megerősítették a szövetségüket. A távolság nem szakíthatja el az igazi barátokat. És hát ennek is annyi kedves példáját látjuk, hogy olyan emberek, akik valamikor barátaink voltak, és akikkel évtizedek óta nem találkoztunk, egyszer csak fölbukkannak egy levél, egy telefon, vagy valami hír formájában, és úgy találkozunk újra, mintha tegnap váltunk volna el egymástól. A barátság nagy próbája, hogyha az egyik bajba kerül, veszedelembe, és a vele való kapcsolattartás kockázatos lehet. Jonatán azzal, hogy megpróbált Dáviddal kapcsolatot tartani, bizony nehéz helyzetbe került otthon. Az apja ezért összeszámolt kérte. Sőt, mindjárt átérek, az életével játszott. Ismerünk olyan helyzeteket az elmúlt időkben, amikor barátokat szétszakított egymástól nem csak a fizikai, földrajzi távolság, hanem az, hogy az egyikük rendszerint alaptalanul, oktalanul börtönbe került. Vagy internáló táborban. És nem lehetett tartani úgy a kapcsolatot, mint addig. De az igazi barátok valamiképpen azért jelét adták annak, hogy gondolnak egymásra, imádkoznak egymásért, szeretik egymást, és segíteni fognak, mihelyt lehet, vagy ahogy lehet. Ez kockázatos volt, tudjuk. Számon tartották az ember levelezését, lehallgatták a telefonbeszélgetéseit, tudták pontosan, hogy ki kivel tart kapcsolatot. Kockázatos volt a barátságot tartani. Néha mégis Istentől indítatva úgy érezték, úgy éreztük, hogy ezt a barátságot valamilyen formán tartani kell. És Isten áldása volt rajta. Sokszor életmentő, egy elkeseredett, ítélet előtt álló ember számára, ha tudja, hogy sokan gondolnak rá. De legalább egy valaki gondol rá, imádkozik. A barátság legnagyobb próbája az, amikor az ember két malomkő közt őrlődik. Jonatán szófogadó, engedelmű gyermeke volt az apjának, és tőle semmiképpen nem akart elszakadni, nem is szakadt el. De amikor az apja Dávid életére tört, lehetetlen helyzetbe került. Most ki mellé álljon. Megpróbálta őket kibékíteni. Apám, miért haragszol te erre a Dávidra? Hát győzelmed győzelem után arat neked, a te nevedben, a te seregeddel, az Isten népének. Hát ő a mi emberünk. És ő nem tett neked semmi rosszat. Hát miért haragszol rá? És egyszer sikerült is. Saul kibékül Dáviddal, azt olvassuk, hogy megesküdött, hogy nem lesz semmi bántódása. Jonatán gyorsan elszaladt Dávidért, gyere haza, az apám visszafogad. És azt olvassuk, hogy olyan lett hozzá Saul, mint régen volt. Dávid fiam, csak hogy hazajöttél. Nem tartott sokáig. Dávidon úrrá lett a puskomorság és a féltékenység és következett. Megint a nehéz jelenetek, és egy alkalommal, amikor az újholt ünnepén együtt volt a család, Dávid helye üres volt. Hol van Dávid? Ki tud róla valamit? A vejet, kérdezi Saul. És akkor Jonatán azt mondja, hogy én engedtem el őt, hogy menjen haza Betlehembe a családjához. Tudom, hogy te Dávidot pártolod velem szemben, mondja az apja. Te istentelen, te romlott lelkű, te gyalázatos fajzat. Hát hogy képzeled ezt? Apád szégyene, anyád gyalázatja, hogy? Hát mit gondolsz, ha ez a Dávid itt marad, életben marad egyáltalán? Lesz valami a te királyságodból? Nem lesz semmi. Ez a Dávid a te helyedre tör, a te ellenséged, Jonatán, és ezt te nem veszed észre. Nyíljon már fel a szemed. Ezt az embert el kell tenni az útból, hogy király legyél utána. Jonatán megpróbálja Dávidot védeni. A dolog vége az, hogy Saul a dárdáját dobja a saját fiára, Jonatánra, az ösztönember jellegzetes viselkedése. Szeretem őt addig, amíg úgy viselkedik, ahogy én szeretném. De ha nem úgy viselkedik, akkor a haragom jogos. Még a saját gyerekemmel szemben is. Tehát a dádáját dobja, hogy a falhoz szögezze Jonatánt. Elhajlik és elmenekül otthonról, aztán visszamegy. De látja Jonatán, hogy nem tudja őket összebékíteni. Hát akkor annak próbál segíteni, aki nagyon bajban van. Ő tudta, Jonatán, hogy Dávid az Isten oldalma alatt áll. Isten megígérte Dávidnak, hogy ő lesz a király, és az Isten igazat mond. Jonatán tudta, hogy még ha ő életben marad, és nem ő lesz a király, hanem Dávid, én második ember lehetek talán mellette. Tehát Dávidra az Isten vigyáz. De ha én elmegyek otthonról, az apám összeomlik. Jonatán jól választott. Istentől is vezetten választott úgy, hogy ott maradt az apja mellett az utolsó csatáig. Ott maradt, de nem úgy, hogy elárulta Dávidot. Sem a tartózkodási helyeit nem tudatta az apjával, sem annak nem tett eleget, hogy ő legyen Dávid ellensége, vagy legalább határolódjon el tőle, nem, Jonatán utána ment a bujdosó Dávidnak, és újra meg újra találkozott vele. És megerősítette a szövetségét. Igen, valamikor az ember két malomkő közt őrlődik. Most kinek adja igazat? Az élet legnehezebb és tulajdonképp megoldhatatlan helyzetei ezek. Mind a kettőjüket szeretem. A szüleimet is, meg a barátomat, vagy az édesanyámat, meg a házastársamat. De ők ketten nem tudnak egymással kijönni. Most akkor hova állj? Hát az Isten megmutatja kinek-kinek, hogy hova kell állni, ha figyel rá. És lehet ezt úgy csinálni, hogy ne veszek össze végleg a másikkal. Megpróbálom őket kibékíteni, de nem biztos, hogy sikerül. Akkor én maradok a szüleimnek gyermeke, és a tisztelt apádat és anyádat parancs nem szűnik meg, és én maradok a barátomnak barátja. Szeretem, mint önmagamat. Nagyon nehéz út ez, de nem járhatatlan, hogy mind a ketten érezzék, ha egyáltalán tudják érzékelni, Saul nem tudta, Dávid tudta, hogy tiszta szívvel mellettük állok is. Jót akarok. A barátság nagy próbái ezek, amelyeket Jonatán és Dávid kiállt. És még utoljára, hol emeljek még ki valamit a másodszor felolvasott ige szakaszból. Utoljára találkoznak Zív puszkájában, Dávid egy szikla mögül előbújik, és Jonatán elmondja, hogy tudom, te leszel a király. És én legfeljebb második ember leszek. Én arra kérlek, hogy ne feledkezz meg az egymás iránti szeretetünkről, hűségünkről, tégy jót az én családommal, ha te leszel a király. Az Isten legyen a tanúja ennek a szövetségnek, amelyet egymással kötünk. Nekem most haza kell mennem, és ott leszek az apám mellett. De lélekben itt vagyok veled is, mindig. És olvasunk egy ilyen mondatot ebben az utolsó elbeszélésben, barátságokról, hogy elment Jonatán, hogy Dávidnak az Istenbe vetett bizalmát erősít. Nem csak kettőjükről volt szó. Az ő barátságukat összefogta, megerősítette, megszentelte az Istennel való kapcsolatuk. Mind a ketten őszintén voltak Isten gyermekei, figyelték, hogy mit akar velük az Isten, és abban a vonalban igyekeztek beállni. Az Istenre figyelés a barátokat, házastársakat is sokkal jobban összeköti, mint ha csak egymásra figyelnek. Az Istenre való figyelés lehetővé teszi, hogy együtt vegyenek áldásokat az Istentől. Ebben kell egymást erősítenünk. A barátok jöhetnek, mehetnek. A sors elválasztja bennünket egymástól ideiglenesen vagy örökre. A halál biztos elválaszt. Marad az Isten. Jonatán ezt nagyon jól tudta, és az Istenbe vetett hitét erősíti Dávidnak. Jonatán tudja, hogy Isten ígérete szól Dávidnak, ne feled Dávid, arra gondolj, veled lesz az Isten, akkor is, ha én nem tudok veled lenni. A nagyobb dolog, hogy az Isten veled van. És Isten kegyelméből teszem én is a magamét, de amit én nem tudok megtenni, az Isten meg tudja tenni. Testvérek, nekünk hívő embereknek ez az óriási töbletünk. A barátság egyébként az általános kegyelem világába tartozik, hittől függetlenül is léteznek jó barátság. De nekünk itt is van egy pluszunk, hogy az Istennel való kapcsolatunk megerősíti, bearanyozza, megszenteli, és más dimenzióval is gazdagítja a barátságunkat, a szövetségünket. Éljünk ezzel. Amen. Énekeljük a 474. dicséretet, most az ilyen hirdetés után. Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni, igaz hívben nem havozni, Jézus Krisztus taníts, taníts ember a közelükben, hadd fedezzék föl benned a barátot. Aki nem röstelte Ábrahámot barátodnak nevezni. Tudjuk, hogy mindegyikünket szeretettel hívsz a veled való közösségre. Hadd legyünk erre szívből készen. Könyörgünk, Urunk, egymásért, és most nem csak a barátainkért, hanem a fele barátainkért. Könyörgünk azokért, akik bajban vannak, akiknek kicsúszott a talaj a lábuk alól. Könyörgünk betegeinkért, könyörgünk az élet veszteseiért, a kárvallottakért. Könyörgünk a gyászolókért. Könyörgünk az elkeseredettekért, kétségbe esettekért. Úristen, ne hagyd őket magukra. Légy közel hozzájuk, állj melléjük, és éreztesd, hogy van, aki velük van, aki gondol rájuk, aki tud segíteni. Áld meg, Urunk, egyházunkat, áld meg népünket, gyarapítsd köztünk a te szeretetedet, a családban, a barátságokban, a szomszédságokban, mindenütt. Maradj velünk, hogy veled marad. Magunkban folytassuk az és végül fennállva együtt mondjuk ezt az új tanítását. Mi Atyád, aki a mennyekben vagy, szenteltessék a neveden. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkeinket. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket.